Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, közlekedés biztonság apróban folytatódik a sorozat. Tóth János a vendégem, a BME közlekedésmérnök és járműmérnöki karának docense, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke. Az előző epizódban a városi közlekedésbe csíptünk bele, mert egy csomószor megzavartalak, nem tudtad végigmondani az összes gondolatodat, de a mikromobilitást azt érintettük, és tulajdonképpen ennek az epizódnak ez a gerince. Ugye mikromobilitás mindenféle új közlekedési eszköz. Hát most itt elkezdenénk sorolni, hogy mennyi mindent szoktunk meg az elmúlt találkozunk vele 5-10 évben, nagyon hosszú lenne a lista, ugye miféle eszköz, park jött itt ránk, ömlött itt ránk.
Így van. Azt azért lehet látni, hogy ebből úgy az e-rollerek, az elektromos rollerek azért kezdenek kinőni, tehát egyre több magánszemélynek is van elektromos rollerre, ugye roller megosztó szolgáltatások működnek több város esetében, és ezen keresztül bárki hozzáférhet és használhatja ezeket az eszközöket.
És hát annak az egykerekek, a nagykerekűek, meg az összes többi.
Mindenféle megoldásban, és amiről az előző adásban is beszéltünk, hogy tulajdonképpen ezeknél a nagy sebesség az, ami kritikus tud lenni. Alacsony sebességnél is probléma az, hogyha valami konfliktus helyzet van, de a nagy sebességnél ott sokkal súlyosabb kimenetele tud lenni az eseményeknek. Ezeknek az eszközöknek, amelyek már ilyen 40-50 km/h tudnak menni, relatíve kicsi kerékkel, instabil módon közlekedik vele az utazó, az úgy nehéz helyzetet tud teremteni. Nagy mértékű rutin kell, és ami a legfontosabb, hogy hát azért az infrastruktúra, az útpálya állapota nincsen úgy felkészülve, hogy egy ilyen járművek azok folyamatosan, zökkenőmentesen tudjanak haladni. Tehát ez jelenti igazából azt a nehézséget ezeknek az eszközöknek a használatában, hogy hogyan tudunk stabilan megmaradni.
Egy baleset is sok, és az is jó, hogyha nem történne meg, de én nem tudom a statisztikákat, vannak egészen friss számok erről, de ahhoz képest, ahogy ez ránk ömlött, és aztán csomó mindent úgy tűnt, hogy nem is tudjuk kezelni, kitiltjuk, nem tiltjuk, sok minden elhangzott, és más városok más koncepció mellett haladnak. Ehhez képest olyan nagyon sok balesetről nem hallani, de lehet, mert azt mondom, én csak újságolvasó és hírfogyasztó vagyok. Uh-huh. Nem tudom, hogy hozzászoktuk, megszoktuk valamilyen módon?
Hozzá kell tegyem, hogy tényleg nincsen olyan sok baleset. Én kigyűjtöttem most itt, hogy a városi közlekedésben a rollerekkel kapcsolatban nagy teljesítményű roller 2015 és 24 olyan, ami nagyon súlyos, az 1 volt. Egyrészt azt azért lássuk, hogy nem olyan magas a részaránya az elektromos roller használatnak a teljes városi közlekedési rendszeren belül.
Tehát darabszámot tekintve, bár soknak tűnik, mert utazás, feltűnik még, de egy autó nem tűnik
utazás,
már fel.
Hány utazás hajtódik végre elektromos rollerrel? Nagyon marginális. Tehát ez nyilván ez is befolyásolja. De azt azért lássuk be, hogy azért az e-roller és e-roller között is van különbség. Tehát van ez a 25 km/h, amit az Európai Unió is előszeretettel meghatároz, mint határ. 25 km/h az elektromos rollerek, azok kis teljesítményű elektromos rollereknek minősülnek, és ezeknek a szabályozása az különböző országokban megtörténik. Nálunk az új KRESZ, ami most formálódik, fogja majd szabályozni ezeknek a rollereknek a használatát, és a nagyobb teljesítményű rollerek, amelyek, hát már olyan is van, ami 80-90 km/h, és nem is csak az a baj, hogy nagy a sebesség, hanem
tömeg
is van, és nagyon, nagyon intenzív a gyorsító képessége.
Mint az elektromobilitás, az autók, mint az autóknál.
Így van, pontosan, viszont a lassítás az meg ugye a másik oldal, tehát egy 80-90 km/h haladó járműnek egy hirtelen lassítás, egy ilyen elektromos rollernek a hirtelen lassítása.
Egy kvázi vészfékezés.
Az gyakorlatilag megoldhatatlan.
Hát az bukfences, nem?
Ott mindenféleképpen lekerül a járművezető a földre, tehát ott azt nem lehet másképp.
Somolyogtam az előbb megint, mert eszembe jutott, és talán van erről emléked, annak idején voltak a segédmotorok, ha most is vannak. Okay. És akkor 50 köbcenti, addig nem kellett a rendszer, most így talán ez még így van, és aztán mindenki azért sufni tuningba megoldották. Azt, azt, hogy tudott az 70-80-at köbcentibe. Szóval azt gondolom, hogy ez a rollereknél is valami hasonló módon lehet. Abszolút. Tehát jöhet itt az új kressz, nem lesz könnyű dolga.
De szabályozni lehet az új kresszben azt, hogy milyen feltételek mellett lehet nagy járművet használni. Én most itt kigyűjtöttem tényleg csak az Európai Unión belüli szabályozásokat, hogy most milyen előírások vannak a különböző országokban. És ahány ország annyiféle.
Mindenki tapogatózik és keresi.
De mindenki szabályozza valamilyen mértékben, csak nincsen egységesség az Európai Unión belüli egységesség. Vannak országok, ahol életkorhoz kötik például az elektromos roller használatát. Hát ami a legérdekesebb, Izland 13 év alatt nem lehet használni, de egyébként jellemzően 14-15-16 év. Különböző ország, 14 év például Bulgária, Franciaország, Németország, 15 év az Finnország, Görögország, Szlovákia, a Szlovénia, hogy így
nálunk ez most hogy van?
Nincsen.
Ja, mert ezért lesz majd az új.
Igen, nincsen.
Hát utol kell érjük a szabályozással, tulajdonképpen ezt a technikai bumot.
Igen, meg tehát azért halad talán lassabban nálunk ez a szabályozás, mert hogy mi arra is fel akarunk készülni, hogy nem tudjuk még, hogy milyen közlekedési eszközök lesznek majd 5-10 év múlva, de hogy esetleg már azokra is így kivetítsük, hogy mi az, ami majd szabályozásként azokra is fog majd vonatkozni. Ugye a 25 km per órát mondtam, az egy fontos határ. A 25 km per óra fölötti járművek, azok az új szabályrendszer szerint majd jogosítványhoz köthető a használata és rendszám. És biztosítás. Tehát, hogy ez az, ami átsorolja majd a segédmotoros kerékpárok közé a nagy teljesítmény.
Hát hogy sokat várni az új kresszel már nem lehet meg egyébként, mert ez az államtitkár is a múltkor ezt már beharangozta meg, a miniszter úr is mondott az autópályákról, tehát ez most már nagyon ott kell legyen. Tehát nem várhatunk arra, hogy majd mi lesz 5 év múlva, azt is berakjuk.
Most ott tart a dolog, hogy a norma szöveg már elkészült, most megy egy társadalmi egyeztetés a különböző civil szervezetekkel. Jó lenne, hogyha ez a kressz egy ilyen nagy konszenzus alapján tudna létrejönni, és ne az legyen, hogy létrehozunk egy olyan szabályrendszert, amire aztán mindenki mutogat, hogy nekem ezért nem jó, nekem azért nem jó. Nyilván lesznek benne ilyen, de mégiscsak valamilyen össztársadalmi együttműködés alapján jöjjön
létre. A Közlekedés Tudományi Egyesület?
Az egyesület is benne van, igen, az egyesületünk is aktív részes ennek. Ami eddig zajlott szakmai tevékenység, abban a különböző szervezetek részt vettek, és tulajdonképpen a minisztérium a Közlekedéstudományi Intézettel karöltve dolgozta ki ezt a jelenleg már majdnem végstádiumban lévő norma szöveget.
Csak azért kérdeztem, hogy közlekedés kultúra, közlekedés biztonság, az is egy kedvenc témád, és arról sokat olvastam tőled, és hát ez mindig elfelejtjük, mi közlekedők, hogy jönnek a szabályok, és akkor miért nem alacsonyabb, miért nem magasabb. Hát például az utak minőségétől is, mi az adottságunk itt Magyarországon, vagy Budapesten, vagy bárhol, tehát mik az adottságok? Hány sáv van általában, azok milyen állapotban vannak? Vissza kell húzni, azt gondolom, hogy a realitás talajára néve ezeket a elképzeléseket, és ebben...
Itt
fontos, hogy ott tudtok lenni.
Itt utalnék azért arra, hogy az előző adásban szó volt arról, hogy túlszabályozás megvalósul-e, túlkorlátozás van-e. Tehát amikor azt látjuk, hogy egy autó, nem tudom én, egy úton valahol, nem is feltétlenül városi környezetben, azon kívül volt valami felújítás, a felújítás után egy jobb állapotú útburkolaton lehet haladni, de kínhagyták még a sebességkorlátozó táblákat, hogy ez a túlkorlátozás, ez most akkor érvényese, és akkor nyilván ezt mi a szakmában úgy hívjuk, hogy önmagát magyarázó út. Amikor rámegyünk egy úton, akkor az megmagyarázza, ránézek, és
megmutatja.
Tudnom kell azt, hogy azon milyen módon közlekedhetek. És ha azt látom, hogy ez egy tükör aszfalt, akkor nekem miért kell azon 30-al mennem?
És akkor már ideges vagyok, frusztrált vagyok, letolom az előttem szabályosan haladót, tehát az biztos, hogy konfliktus forrás, és ennek a kettőnek össze kell igen simulnia mindenképpen. Abszolút, a szabályozásnak, abszolút, meg a realitásnak, abszolút, az infrastruktúrának, ha úgy tetszik. Igen. Jó, vissza akkor a mikromobilitáshoz.
Még itt ugye a szabályozásban a sisak használat. Ez is egy érdekes kérdéskör. Kell sisak, nem kell sisak? Itt ezt is kigyűjtöttem, hogy vannak olyan országok, ahol 12 év alatt van, ahol 16 év alatt, 15 év alatt. Kötelező. De vannak országok, ez nagyon érdekes, azt mondja, erősen ajánlott. De van olyan ország, ahol azt mondja, csak ajánlott. Most mi a különbség az erősen ajánlott és az ajánlott között? Azt nem lehet igazán. És van nagyon sok ország, ahol nincsen előírás, tehát nem kötelező a sisaknak a használata. Én erre mindig azt a példát szoktam mondani, mert ez a kerékpár közlekedésben is előjön, hogyha valaki, nem tudom, egy 15-20 évvel ezelőtt kiment a sípályára. Hány évvel?
Bizony, ez így van. Most meg már néha, most mikor már anélkül megyek, az, csak én vagyok anélkül.
Az feltűnő, hogyha valaki csak sapkába van. Siel. Az feltűnő. Tehát én erre azt mondom, hogy igen, ez egy érési folyamat, és majd ez az érési folyamat el kell, hogy jusson erre a szintre. Amikor nagyon sokszor beszélgetek olyanokkal, akik azt mondják, hogy hát azért nem, biciklizéshez azért nem használok sisakot,
mert akkor nem hallom, hogy mi történik.
Meg a haja, meg a nem
hát
tudom
én. Persze.
És akkor mondom, egyébként sielsz, persze, ott használsz, ott persze. Hogy mi a különbség?
Igen, ha én kerékpározom a Szentendre környékén, gyönyörű kerékpárutak vannak ott, és én nem vagyok egy ilyen sisakos ember, de valóban látom is, önkritikám van, hogy a profit az amatőrtől, a buta amatőrtől, az azt különbözteti meg, hogy az összes olyan ember, aki látszik, hogy valóban van valami kerékpáros, az sisakban van már. Igen. Van kerékpáros múltja az illetőnek, akkor pontosan tudja, hogy ugyanolyan veszélyes tud lenni, sőt, mint egy sípálya.
Abszolút. Igen. Viszont azok, amik közös szabályok ugye Európában, azért az teljesen egyértelmű, ez a sebességhatár, ez a 25
meg, hogy kilométer. Hol mehet?
Na, az, hogy hol mehet, ugye rollerrel nagyon sok országban, abban már különbözőek a szabályozások, nagyon sok országban tiltják a járdán rollerezést. Az tabu. Nagyon sok országban nincsen erre vonatkozó semmilyen szabályozás. Azt mondják, hogy hát ne zavard a gyalogosokat, ne akadályozd a gyalogosokat. Ennyi a szabály. Nem is mondanám ezt szabálynak, csak inkább ajánlás, hogy hogyan közlekedjünk. De a sebesség nagyon fontos, hogy ott 25 km, de van olyan ország, ahol 20. Legutóbbi azt olvastam, hogy a belgák azon gondolkoznak, hogy a 25 km per óránál nagyobb sebességre képes nagy teljesítményű rollereknek a behozatalát meg fogják tiltani. Ne lehessen, már ne kerüljön be az
Használtan
országba.
Használtan se? Ne kerüljön, mert az is egy trükk, hogy...
Ne kerüljön be az országba. Igen.
Hát ez megint az a lassítás, amiről az előző részben beszél. Városi ugyanaz, közlekedésben ugyanaz, minden ugyanaz, szereplőt ugyanaz, kvázi ugyanaz, lassítok, de az észszerűség határán belül.
Persze. És akkor vannak olyan egységes szabályok, amik ilyen tök triviálisnak tűnnek, hogy autóban ne kapaszkodjunk.
Letujázzunk.
Így van. Lehetőleg egy kézzel ne rollerezzünk.
Ne mobiltelefonáljunk.
És ne használjunk mobiltelefont. Ezek mindenhol egységesek.
Az a következő epizód témája, az elektromos kerékpár, de hát azok meg akármennyivel, már majdnem akármennyivel tudnak menni. Azt meghagyom, a rollert leszabályozom, tehát a kettőt együtt kell.
Ugyanúgy 25 km per óra.
Ez érdekes.
Az elektromos
városon belül.
Nem, 25 km, tehát az elektromos kerékpárok esetében 25 km per óra az ugyanaz a sebesség határ, ami a rollereknél, és a 25 km per óra felett ezek az elektromos kerékpárok, ezek nem segítenek. Leszabályoznak. Lehet vele gyorsabban menni, de akkor azt már izomból kell megtenni.
Igen, hozzátenni.
És az működik. Hát ugye egy sima kerékpárral is lehet 30.
Hát ezt akartam mondani, ez még én is elérem néha 25-öt, szerintem lejtőd.
De csak 25-ig segít az elektromos kerékpár. Ez szerintem egy jó szabály, mert valóban utána 25 fölött is lehet. Ha már elértük azt a sebességet, akkor sík terepen könnyű azt tartani, tehát azzal nincsen gond, de nem biztos, hogy az jó, hogyha azt minden határon túl engedjük, hogy még rá segítsen. Bocsánat, egy gondolat még, hogy azért itt korosztályok is megjelennek, tehát elektromos kerékpároknál azért látjuk, hogy az idősebbeknek a kerékpározási hajlandósága rendkívül mértékben megnőtt.
Óriási lehetőséget.
A 25 fölötti rásegítés már nem biztos jó, hogy ennek a korosztálynak sokkal
reakcióidő, sok
tudnak,
minden, igen.
Sok problémát tudna ez okozni.
Csak egy dolog még, amit ide szeretnék tenni, ha ide vág, majd megmondod, hogy ugye azt mondtad az előző epizódban, és nagyon fontos volt, hogy hát lehet menni rollerrel, ugye, meg kerékpárral, és az se baj, hogy kicsit gyorsabban mennek, most majd meg lesz a határ, de egy platformon, ahogy mondtad, a személygépkocsika, mert akkor nincs igazából sebesség, akkora sebesség differencia. Igen, kivéve, ha járdán jön, kivéve, hogyha az... Igen, azért mondom, hogy ez ott egy...
Na, ugye az új KRESZ is azért pont. Ezt akarja szabályozni, hogy azért a gyalogátkelő hely, és új neve lesz majd a KRESZ-ben, már zebrának fogják hívni, hogy a zebrán való áthaladás esetében korlátozzák a sebességet. És ez jó.
Hát azt se tudjuk szerintem mi autóvezetők, gyakran, vagy gyalogosok sem, hogy le kell szállni, nem kell leszállni, meg kell állni, nem kell, a gyalogos, igen.
Ugye? Hát a gyalogos, igen, de ugye kerékpárosnak nem kell leszállni, csak az a helyzet, hogy kijelölt gyalogátkelő helyen nincsen akkor elsőbsége. Ha leszáll, akkor ő gyalogossá minősült, és akkor van
de elsőbsége. Ha nem száll, nincs elsőbsége. Ez nagyon fontos szerintem.
De nem kötelező leszállni, csak nincs elsőbsége. Csak
ez, akkor lemond.
Igen, lemond az elsőbség, akkor neki kell figyelni, de az autós most mégiscsak gyalogátkelő, akkor most hogy viszonyuljon hozzá? Szóval ez egy nehéz helyzetet eredményez, de ezt akarja majd a Kressz azért tisztába rakni, és azt mondani, hogy oké, nem életszerű, hogy a kerékpáros leszáll. Nem, az nem életszerű. Menjen át, csak lassan. És ne, igen, 30-al, 40-nel ne kezdjen a bokrok mögül hirtelen kiugrani, mert az kezelhetetlen.
Szóval akkor mikromobilitás, és akkor várhatóan hamarosan megérkezik az új szabályozás, és akkor azoképpen mindent felölel majd. Nem lesz könnyű dolga mindent felölelni, és utána pedig mindent azért a szabályokat be is kell tartatni.
Abszolút.
Hogy megint téged idézek egy másik munkádból. Tehát az egész annyit ér, amennyit ebből mondjuk a út mellett álló rendőr ebből. Igen. Akár van rendszám, akár nincs, akár van bukós. Lehet-e alkoholt inni, vagy nem lehet? Nagyon sok kérdés
nagyon
van
sok
itt.
Nagyon sok kérdés van. Így van, valahol az lenne azért a cél, ami egy ilyen idea, nem, valószínű nem fog megvalósulni, de hogy mindenki tisztában van a szabályokkal, és a szabályoknak az ismerete alapján úgy gondolja, hogy jók a szabályok, és az alapján be is akarja tartani. Valahol ez lenne egy idea, nyilván ez egy nehezen kivitelezhető dolog, de hogyha szabályokkal próbálunk olyan irányba menni, ami a mai valóságot életet leköveti, mutatja, igen. Akkor én azt mondom, hogy ezzel már lehet hatni úgy az utazókra, közlekedőkre, hogy igen, ezeket a szabályokat most már érdemes betartani.
Jó, folytassuk majd a legközelebbi epizódban a egyik kedvenc témád, a kerékpáros közlekedésre. Tóth János volt a vendégem, közlekedés apróban, közlekedés biztonsági sorozat, podcast sorozat itt a Trend FM-en. Tóth János a BME közlekedés mérnök és járműmérnöki kara docense. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.